14 ezer iskola zárt be a hideg miatt Ukrajnában, a mínusz 18-20 fokban már 63-an fagytak meg. Megijedt a medve az árnyékától, a népi hiedelem alapján hosszú, kemény térre számítanak a Székelyföldön. 71 halott, 300 sebesült egy foci meccs után Egyiptomban, a biztonságiak sokáig tétlenül nézték a mészárlást. Lopott karddal kereskedett, a múzeum portása vitt el az 1 millió forintos szamuráj kardot. Jó reggelt kívánok! Pénzügyi gyámság alá került a malév. A fővárosi bíróság rendkívüli moratóriumot rendelt el, és vagyonfelügyelőt nevezett ki a légitársasághoz. Az állami tulajdonú hitelintézeti felszámoló hozzájárulása nélkül a cég mostantól kifizetéseket nem teljesíthet.
A fővárosi bíróság rendkívüli moratóriumot rendelt el, és rendkívüli vagyonfelügyelőt rendelt ki a malévhoz.
A rendkívüli vagyonfelügyelő hozzájárulása nélkül mától a malév semmilyen kifizetést nem teljesíthet. Így például nem törlesztheti adósságát egyetlen beszállítójának sem. Nem rendelhet meg semmit úgy, hogy a vagyonfelügyelő ne bólintana rám. A rendkívüli moratórium alapján a légitársaság lényegében a csődvédelemhez hasonló védelmet élvez majd, vagyis az ellene indított végrehajtásokat felfüggesztik, a vele megkötött szerződéseket a partnerek nem bonthatják fel, és azoktól nem állhatnak el.
A vállalat jelenleg mintegy 500 beszállítóval áll üzleti kapcsolatban. Egyikük felszámolási kérelmet nyújtott be a malév ellen. Ekkor döntött a bíróság a csődvédelemről.
A malév ZRT esetében egy különleges eljárás indult el.
A vagyonfelügyelettel megbízott cég az ugyancsak állami tulajdonú hitelintézeti felszámoló non-profit Kft. Vezetője elmondta, hogy a pénzügyi területen teljesen átveszik a malév irányítását.
A feladatunk, mint rendkívüli vagyonfelügyelő, hogy a társaság működését próbáljuk fenntartani, illetve azokat a lehetőségeket, amit a társaság jelenlegi helyzetében látjuk, azokat felmérjük, és ezek alapján segítsük a társaság működését.
A malév elnöke azt mondta, mindenben együttműködnek a vagyonfelügyelővel.
Nyilván őt képbe, az első feladatunk, hogy őt képbe hozzuk. Erre az első lehetőség annak a bizonyos likviditási tervnek a megismerése, amelynek holnapra kell elkészülnie.
Az MTI Hírcentrum információi szerint a pénzügyi vagy továbbélési tervben elsősorban arra fókuszálnak, hogy a közeljövőben egyetlen járatot sem kelljen megszüntetni. Így próbálják az utasokat megtartani. A vagyonfelügyelő megbízatásának nincs határideje. Ha javul, illetve stabilizálódik a malév pénzügyi helyzete, akkor már nincs szükség rá. Ha nem, akkor a felszámolási eljárás megindításáig tarthat a megbízatás.
A Fidesz szóvivője szerint a malév válságos helyzete egy újabb szocialista csontváz a szekrényből. Ahogy fogalmazott, a Gyurcsány korszak súlyos öröksége. Selmeci Gabriella kijelentette, a kormánypárt reméli, hogy a folyamatban lévő büntető eljárások rendezni fogják a felelősség kérdését. A Fidesz szerint szívfájdító, amit a szocialisták a malévvel műveltek, és ami miatt a cég mostanra az összeomlás határára jutott, írta Selmeci Gabriella. Elkezdődött a privatizációs szerződések felülvizsgálata. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 4 ügyvédirodával kötött szerződést, hogy 110 millió forintért vizsgálják felül az összes 1989 óta kötött magánosításról szóló dokumentumot. Különös tekintettel a környezet- és természetvédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi pontok betartására. A felülvizsgálatról még tavaly nyáron döntött az országgyűlés. A munka azonban csak december végén kezdődött el. A vizsgálatot június 15-ig kellene befejezni, de szakértők szerint a teremnyi iratot ennyi idő alatt lehetetlen átnézni. Osztrák cégek is magyarázatra kényszerülnek a szlovákiai gorilla ügyben, írta a Die Presse. Az osztrák napilap által megnevezett cégek cáfolták, hogy korrupcióban vettek volna részt, vagy tudtak volna ilyenről. A gorilla dosszié néven ismerté vált iratban szerepel a pozsonyi reptér privatizációs pályázata is. Ezen a botrányok egyik központi szereplője, a Penta szlovák pénzügyi csoport a bécsi repülőtérrel és a Raiffeisen bankkal közös konzorciumban indult 2006-ban. Az osztrák Main Bank pedig a szlovák kormány tanácsadója volt az ügyben. Az önálló Szlovákia történetének legnagyobb közéleti botrányává dagadt ügy a múlt év végén robbant ki. A pozsonyi titkosszolgálat lehallgatásaiból az derült ki, hogy a szlovákiai pártokat és a teljes politikai elitet is nagy cégek pénzelik a háttérből, különböző ellenszolgáltatásokért cserébe. Az RMDSZ ellenszervez tüntetést jövő héten a Magyar Polgári Párt Marosvásárhelyen. Szász Jenő szerint az RMDSZ-et felelősség terheli a katasztrofális szociális helyzet miatt. Az MPP elnöke azt mondta, míg Magyarországon a bankok és áruházláncok különadójával növelték a költségvetési bevételeket, Romániában a lakosság sanyargatásával faragták le az állami kiadásokat, mert nem az ország, hanem, ahogy mondta, a nemzetközi Kalmár diktatúra érdekeit tartották szem előtt. Szász Jenő szerint a bukaresti kormánynak az RMDS-szel együtt távoznia kell, a választások előrehozatalát azonban nem támogatja.
Egy szakértői kormány állna föl, akik előkészítik a rendes időben megszervezett választásokat, azaz ősszel, és volna 10 hónap, hogy akár új politikai szereplők jelenjenek meg a román politikai palettán. Az egyébként a román többség dolga, hogy ezt a kérdést megszervezze, a miénk meg az, hogy a posztkommunista RMDS-szel szemben egy nemzeti alternatívát építsünk föl, és a Magyar Polgári Párt ezen van.
Zsögöni Nagy Imre szobrát gyalázták meg egy csíkszeredai román iskola fiataljai. Tettükre ráadásul tettükről el is büszkélkedtek. Bár mindez még tavaly történt, a tetteseket akkor nem találták meg, most viszont hibáztak, a rongáláskor készült fotóikat feltöltötték az egyik közösségi portálra.
Ez a közösségi portálon népszerűsített fotó borzolja a kedélyeket Csíkszeredában. Zsögödi Nagy Imre festő szobrára mászott fel egy diák, kollégája pedig a talapzatra elhelyezett koszorúval szórakozik. Diáktársaiknak tetszett a szoborgyalázás ötlete, de a város magyar lakosságának körében jelentős felháborodást keltett.
Elítélendő, tehát nem helyes. Ez valahogy is még feltette az internetre, az még ugyanvalós nem. Mert az tényleg meggyalázta a szobrot.
A szoborgyalázó diákok iskolájának igazgatóját telefonon írtuk el. Ő tegnap értesült a történetről. Megengedhetetlen és tisztességtelen dolognak tartja a szoborgyalázást. Az iskolában az értékek tiszteletben tartására tanítják őket. Ez az eset kamaszkori csíny lehet. Hargita megye főtanfelügyelője azt mondta, az elkövetőknek felelniük kell tetteikért. Ez a véleménye Csíkszereda alpolgármesterének is, aki szerint aggasztó, hogy ilyesmi történik a városban.
Ez a felnövekvő generáció gyakorlatilag ma már nem az iskolában, nem a szülőkörében, nem a szomszédbácsik és a papbácsik körében emelkednek, hanem a médián.
A román sajtó viszont erről a történetről hallgat. 2 hónapja ugyanakkor hatalmas etnikai botrányként tálalta a 16 éves csíki hokisok verekedését.
Tragédiába torkollott egy egyiptomi futballmeccs szerda este. A mérkőzés végén összeverekedtek a hazai és a vendégcsapat szurkolói. Több mint 70-en meghaltak, és 300-nál is több a sérült. Szemtanúk szerint a biztonságiak sokáig tétlenül nézték, hogy mi folyik a pályán. A Port Saidi kormányzó lemondott. Az országot ideiglenesen irányító katonai tanács helikoptereket küldött a városba, hogy a sebesültek szállításában segítkezzenek. Egyre több halottat követel a rendkívüli hideg Ukrajnában. Az országban 63-ra emelkedett az áldozatok száma. 14 ezer iskolában pedig rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el. Kárpátalján mínusz 18-23 fok között volt a hőmérséklet.
Megfagyott madarak hajók a jég fogságában. Így néz ki a Krím-félsziget a szokatlanul hideg télben. Az ország nagy részén mínusz 33 fokot mértek. A halálos áldozatok többsége az utcán fagyott meg. A hatóságok több mint 2000 melegedőt működtetnek. Kárpátalján 26 iskolában szünetel az oktatás, országszerte pedig 14 ezer iskolát zártak be. Romániában 22 áldozatot követelt eddig a rendkívüli hideg. Hajnalban, Észak-Moldvában mínusz 31 fokot, Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban mínusz 28 fokot mértek. A fagyriadó mellett péntektől hóviharriasztás is érvényben lesz. Akadozik a vasúti forgalom. Az ország délkeleti részén a 2-es autópálya egy szakaszát már délben lezárták a sűrű havazás miatt. A délnyugat-szerbiai Sienica községben 26. napja tart a rendkívüli állapot. Az ítéletidő 11 ezer embert vágott el a külvilágtól. Eddig 6 ember fagyott meg. A térség ismét a szerb kormány segítségét kérte. Pénzre, üzemanyagra és hókotrókra van szükségük. Lengyelországban 29-en fagytak meg egy hét alatt. A szénmonoxid mérgezéseknek 11 halálos áldozatuk volt. Az ország délkeleti részében hajnalban rekordhideget mértek, mínusz 34 Celsius fokot. Több mint 50 halálos áldozatot követelt Japánban a hó és a fagy. Az áldozatok többsége idős ember, sokan a hó eltakarítása közben házuk tetejéről estek le. Aomoriban 453 cm hó esett. Akitában 3 embert ölt meg egy lavina. Egy nyitott termálfürdőben voltak, amikor maga alá temette őket a hó.
Péntektől éjszakára sem zárja be nappali melegedőit a Vöröskereszt. A legnagyobb magyar segélyszervezet várja azokat, akiknek még a legnagyobb hidegben sincs hova behúzódniuk éjszakára. A Vöröskereszt adományvonalat is indított, a 1359-es szám tárcsázásából származó pénzt az éhezők megsegítésére fordítják. Becslések szerint ugyanis idehaza naponta csaknem 100 000-en nem jutnak elegendő élelemhez. Már hívható a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány segélyvonala a 13611-es telefonszámon. A szervezet a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élő családokat támogatja. A hívások díja 250 forint, melyből a szolgáltatók 235 forintot utalnak az alapítvány számlájára. Hosszú, kemény térre számítanak a Székelyföldön. A medve ugyan előjött a barlangjából, de meglátta az árnyékát. Az, hogy gyorsan vissza is bújt, nem csoda, a térségben mínusz 20 fok körül van a hőmérséklet.
Nem, a tévéből néztük a szűzvéjárásokat.
Ez a csíkozmási néni azt meséli, hogy néhány évtizede még a népi meteorológia jóslásait komolyan vették az emberek. Mint mondjam, igazi fagyos gyertyaszentelő boldogasszony napja van, a napsütés pedig rövid időre előcsalogatja a medvéket.
Most ilyenkor kijön a medve, és ha meglassol az árnyakat, visszamegy. És akkor azt mondják, hogy ugye a zizinket el kell tenni, mert hosszú lesz a tél.
A zizinkre, azaz a legrosszabb minőségű szénára is szükség lesz tehát idén Székelyföldön, hiszen ma a kitartó napsütés sem tudta mínusz 10 fok fölé csalogatni a hőmérsékletet. Péter András vadőr szerint ritkán és rövid időre hagyják el a medvék ilyenkor a barlangot.
Kidőlt fáknak az odvába, vagy barlang, a régi sziklahasadékokú barlangokba feküsznek el. Néha-néha kiáll a barlangból, vagyis az elfekvő helyről, elmegy, vizet iszik, mert azért az a sok zsír, amit ő földolgozik, azik kell a víz melléje. Ha ilyen hidegben kijön a medve, szerintem elmegy, vizet iszik és visszamegy, elfekszik.
Ma mínusz 20 alá is süllyedt a hőmérséklet Székelyföldön, és egész nap ragyogott a nap, így ha hiszünk a népi meteorológiában, hosszú, kitartóan fagyos tél következik.
Egy 17. századi japán szamuráj kardot lopott el a debreceni Déri Múzeum portása. A különleges fegyver 1 millió forintot ér, de a portás mindössze 30 ezerért adta el. Úgy bukott le, hogy a vevő később feltette a kardról készült fényképeket egy internetes aukciós oldalra, ahol egy műgyűjtő felismerte.
Ez a rövid szamuráj kard a 17. századból való. Eredeti, rendkívül díszes darab, és még Japánban is igen ritka. A debreceni múzeum tulajdona 1 millió forintot ér.
Kevés ilyen típusú kard lehet esetleg Japánban, ennek történelmi okai vannak. Az 1870-es években császári rendelettel tiltották például a kardviselést, ezért a kardkészítés mint olyan ez egy picit visszafejlődött.
A kardot innen a debreceni Déri Múzeumból lopta el a portás. A raktárakat éppen felújítják, így fel sem tűnt senkinek. 30 ezer forintért adta el a műtárgyat, ami egy régi ségkereskedőhöz került. Ő föltette a képét egy aukciós oldalra. A múzeum munkatársait a hirdetés egyik olvasója értesítette.
Egy műkincs kereskedő ezt észrevette és jelezte a Déri Múzeum munkatársainak, akik ekkor vették észre végül is a hiányát.
A kereskedő a rendőrségen először letagadta a kardot, de a házkutatáskor előkerült az otthonában. A portás ellen sikkasztás, a gyűjtő ellen orgazdaság miatt indult nyomozás, akár 3 év börtönt is kaphatnak.
Híradó legközelebb 6:30 lesz, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Küzdelem az önbecsülésért. Ezzel a címmel sugározta január 19-én a lengyel közszolgálati televízió Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel készített interjúját. A beszélgetés során Orbán Viktor megköszönte a lengyelek támogatását, és többek közt azt, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök és az ellenzék is kiállt Magyarország mellett. Küzdelem az önbecsülésért. Orbán Viktor miniszterelnök interjúját szombaton 18 óra 35 perckor tekintetik meg a Dunán.
Keressük együtt a dalt! Az első megmérettetésnek vége, de szombaton folytatódik az Eurovíziós Nemzeti Dalfesztivál.
Azt kell csinálnom, mint egész életemben.
Amikor éneklem a dalt, akkor olyan érzések törnek fel belőlem, hogy a legszebbesebben kiállnék a sziklára, és így hanyat vágnám, vagy így szembe ugornék a tengerrel, és így végighasítanám az egész óceánt.
Nagyon megtisztelő feladat ez, hogy és nagyon szeretnénk, hogy Magyarországot képviselhessük külföldön.
Nagyon örülünk, hogy egyáltalán bekerültünk a top 20-ba, tehát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon örülünk, hogy ennyire szeretik ezt a dalt.
Azt gondolom, egy fantasztikus show, és csodálatos érzés lehet ez az egész műsorban részt venni, illetve nyilván helyszínen is ott lenni. Valószínűleg vissza nem térő elmegy egy énekes számára.
A dal. Második elődöntő az M1-en és a Dunavörgyön.